május 11-én szombaton Életnapja címmel programot rendezett a Párbeszéd háza. Kerekasztal beszélgetés következik magyar életpárti szervezetekkel.
A meghirdetett kerekasztalt kezdjük el. Én azt szeretném kérni indításul egészen rövidre zárva, hogy mindenki fogalmazzon meg három mondatot, ha négy lesz belőle se baj, hogy ő mit gondol, hogy miért ül itt. És akkor a leghosszabb szoknyája Antal atyának van.
Én a lelki adoptálással és Dáviddal meg Anettel szoktam úgy megjelenni együtt. Ez ugye a szívügyem, és hogyha lehetne kicsit tágítani ezt, mindig is a peremre szorított embernek a helyzete mindig mélyen megérintett. Hát jó Isten, erre a területre sodort engem. Én inkább ilyen várakozó állásponton vagyok mostanában, hogy merre visz tovább ez az út. Ami ma nagyon így hatott rám, ez a szűzanyárak való önátadás, ami egyébként ilyen pálos karizma része is, de hogy világos számomra, hogy ennek így el kell jutni a szívig, főleg nálunk férfiakban. Valahol itt kezdődik az életvédelemnek a igazi léptéke, vagy igazi nagy léptéke, amikor az ember már kicsiny és átadott.
Én Olaj Anett vagyok, és azért ülök itt, mert mindenki mástól, aki itt ül, különbözöm abban, hogy érintett vagyok. Átestem abortuszon, és ezt országvilág elé tártam egy pár évvel ezelőtt, és így mondhatom, hogy belesodródtam ezekbe a kiülésekbe vagy beszédekbe. És az a tapasztalatom, az eredeti gondolata is ennek a napnak az az volt, hogy nagyon sok a munka, nagyon szomjaznak rá az emberek, az érintettek kifejezetten, az egész társadalom, hogy erről beszéljünk, legyen, aki elmondja a történetét, vagy aki csak leírja névtelenül, és nagyon szeretnénk megszólítani mindenkit, akár itt a teremben, vagy akár a médián keresztül, vagy bárhogyan, hogy álljon bele ebbe a munkába, mert ez nem egy pici elhivatott csoportnak az ügye, hanem mindenki, és ezt szerintem a mai előadások nagyon jól vázolták, hogy mennyire érintettek vagyunk mindannyian, még ha nem is közvetlenül. Úgyhogy én ezért ülök itt, és köszönöm, és hát a lelki adoptálásban látom én is a megoldását ennek a problémának.
Én Frivalc Kedit vagyok, és azért ülök itt szerintem, mert hogy már több mint 10 éve foglalkozunk krízisbe jutott kismamákkal az Együtt az Életért Egyesületben, és ahogy Anett fogalmazott, hogy kvázi legyenek szavaink ebben a munkában, és hogy meg tudjuk fogalmazni azt, amiről 40 éve úgy beszélünk, hogy nem nagyon van eredménye, vagy inkább 50-60, hogy szavakat adni az embereknek, és egy picit felfrissíteni azt a kultúrát, amiben úgy lehet az abortuszról is beszélni, hogy ez egy életszerető dolog legyen, és ezt próbáljuk az Emberi Méltóság Központban is többek között.
Zajmus Eszter vagyok, és itt a Citizen Go közösség részéről veszek részt ezen a mai napon, amit Frivalc Gerit kezdett el Magyarországon, és most én folytatom. Nagyjából 7 éve hívott engem a Jóisten az életvédelmére, amikor én matematika szakra jártam, egyetemista voltam, és azóta egy hatalmas fordulatot vett az életem, és azt tapasztaltam, hogy amikor én igent mondtam erre az elhívására, amire nem is nagyon lehetett nemet mondani, mert egy annyira erős volt, onnantól kezdve hatalmas áldások is érnek az élet során, akárcsak, hogy a mi munkánknak is az eredményeképpen, hogy születnek meg kisbabák, akár az interneten, hogy egy-egy jó tanács kapcsán már olyan csoportok is vannak, hogy van, aki ennek hatására igent mond egy gyermekre, és ennek az életpárti kultúrának, hogy egy kicsit mi is hozzájárulhatunk, én is hozzájárulhatok ennek az életben tartásához és a további felillesztéséhez, úgyhogy ezen munkálkodom én is.
Én Keresztes Irona vagyok, és Edittel dolgozom egy egyesületben, az Együtt az Életért Egyesületben, aminek keretén belül létrehoztuk a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösséget. Kifejezetten olyan 16 és 25 év közötti fiatalok számára, akik nagyon éheznek erre az információra, hogy mi történik velünk, és hogy hogyan is kezdődött az emberi élet, hogy mit jelent a méhen belüli fejlődés, és mit jelent maga az abortusz. Mert ugye erről nagyon keveset tudnak, és valójában, ahogy Márta is az előadásában említette, nem szabad döntésből kerülnek bele ebbe a helyzetbe nagyon sokszor, hanem információhiányból, ami nem a szabadság. Úgyhogy mi ezen dolgozunk. Palai Dóri ott ül, szülésznő hallgató, és őtőle még lehet a közösségről kérdezni bármit.
Én ezt hiszem már elég sok mindent mondtam. Mégis azt gondolom, hogy egy picit tágabb perspektívából nézem meg, hogy miért ülök itt, vagy csináljuk azt, amit csinálunk, akkor ez az, hogy a végső cél azt hiszem, hogy az evangelizáció, tehát hogy Istent közelebb hozni, illetve az embert közelebb hozni Istenhez, és hogy ma úgy látom, hogy nem annyira a tanítással lehet ezt elérni, hanem az emberi sebek, az életnek a sebei az a kicsi rés, ahol az ember hagyja magát megérintődni az Isten által, mert különben egy ilyen nagy elutasítás van, de hogyha azt a helyet, ahol az életében valamilyen szenvedés van, és az abortusz az mindenképpen egy ilyen dolog, de sok minden más is lehet, hogy nem lehet gyereke, ilyen dolgok. Tehát ha ott, ahol tehetetlennek bizonyul saját magával szemben, ott segítséget tudunk abban nyújtani, hogy egy olyan teret hozunk létre, ahol az Isten meg tudja érinteni, akkor ez evangelizáció.
Én először, mielőtt magam bemutatkoznék, én is erről a szolgálatról szeretnék beszélni. Több helyen a Bibliában, ugye tegnap utalnék, Nemesegyi Péter atya adott minket össze, és ő mindig azt hangsúlyozza, mindig arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten az az életnek a barátja. Ahogy Mózesnél bemutatkozott az égő csipkebokornál, hogy én vagyok, aki van, a lét az Isten, és az Új Szövetségben Jézus maga is így mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ahol az Isten működését nagyon-nagyon érzékletesen meg lehet fogni, az az élet. Az élet működése, az élet keletkezése, és minden. A sátánról pedig így beszél a Biblia, hogy gyilkos ő kezdettől fogva, és a hazugság atya. Az életvédelemmel kapcsolatosan én úgy találkoztam, hogy egy nagyon kedves barátnőm végül elvetette a gyerekét, és így láttam meg azt, hogy nem babra megy a játék. Én jogász vagyok, és a teológián ebből írtam ennek következtében a szakdolgozatomat Roska Péter atyához. Így kerültem be én ebbe a díszes társaságba, hogy nagyon csodálatos embereket ismertem meg, és azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon dinamikus terület, a Jóisten működését itt nagyon-nagyon tapintani lehet, és ez a Jóistennek nagyon-nagyon fontos terület. Hát főleg a leggyengébbekért harcolunk, a legvédtelenebbekért, és amíg régebben ez elképzelhetetlen volt, most tulajdonképpen az anyák méhében, ahol a legvédettebb kéne, hogy legyen minden fejlődő élet, most ott vannak a legnagyobb veszélybe kitéve ezek a kis csöpségek, ezek a védtelen életek, és azt hiszem, Teriz anya is mindig kiállt emellett, mert tulajdonképpen most háború zajlik, és ez a háború az anyaméhben zajlik. És ettől sérülnek mind a gyermekek, mind az édesanyák, ahogy hallottuk a Mártától is, de meggyőződésem, hogy a családok is nagyon-nagyon sérülnek, tehát mind az abortusz, mind a spirál, mind a fogamzásgátló tabletták is abortív hatással rendelkeznek, és ahol berakja a lábát a halál, és ez a sátánnak a működése, személyes meggyőződésem, hogy ezzel összefüggésbe hozható az, hogy a családok is tönkre mennek. És a szűzanyának, a Guadalupe-i szűzanya is itt a palástja, de a fatimai jelenések is, ott is hangsúlyozta a szűzanya, hogy a tisztaság és a családok elleni támadásnak vagyunk most tanúi. Még a szűzanyára szeretnék egy kicsit utalni. A skapuláriát, érdekes volt Kovaszka asszonynak a kitérője, mert mi egy szentendrei közösség vagyunk, alapvetően édesanyák közösségeként indultunk, most bontjuk az ászlónkat, a jövője van, mozgalommal fejlődünk, és pont 10-én nagyon sokan a skapulárét fölvettük, és erre csak így rá erősített ez a hír, amit a Kovaszka asszony mondott. Még a jövője vanról, annyit, hogyha megengednek, hogy a névválasztás. Van egy folyamat, hogy a gyermekvárást hogy nevezték. Régen áldott állapot volt, utána lett állapotos, viselős, terhes, most már fogamzásgátlási hiba, de a csángóknál van egy nagyon szép kifejezés erre, és ők így hívják az édesanyát, aki a szívvel a gyermeket hord, hogy jövője van. Tehát, hogyha gyöngyvérnek gyermeke van, gyermeket vár, akkor gyöngyvérnek jövője van, és ezt kívánom, hogy mindannyiunknak jövője legyen, és a társadalmunk is gyarapodjon. Surányi Vadas Tímea vagyok.
Köszönöm szépen, Tímea. Most már úgy bele is vágtunk a bemutatkozáson túl a témába, beszélgetésbe. Nézzünk egy kicsit magunkra, ugye 7 szentség, vagy 8 boldogság, vagy most hallottátok egymást, hogy ki, eddig is tudtátok valószínűleg, de akkor azt kérdezném, hogy van-e valaki felé nektek kérdésetek?
Köszönöm szépen. Én Palojtai Mártától szeretném megkérdezni, hogy ezeken a plakátokon, amik azt eredményezték, hogy a következő évben 50%-kal csökkent az abortuszok száma Ungváron, ugye? Nem, egész Kárpátalján, hogy mitket írtatok rá, milyen volt a képi világa, és a következő kérdésem, hogy ezt most is csináljátok-e, vagy ez egy ilyen egy projekt volt, és azóta is, hogy mi ennek a jelenje. Köszönöm.
Nem kell mindjárt rá válaszolni, lehet fontolgatni a kérdést. Nézzük tovább, kinek van még kérdése, kitől.
Nekem tőled lenne Szabolcs atya, még kicsit Antal atyától, de vele többet szoktam beszélgetni, hogy szerintem két olyan csoport van, akiket nagyon fontos lenne a mi munkánkba belevonni, és nagyban a hatékonysága növelődne, és ezek a papok meg az orvosok, és hogy látszik az, hogy egy szebb a reakciója az atyáknak Magyarország szerte, de hogy mi erről a véleményetek, hogy hogy lehetne őket tényleg élően megszólítani.
Köszönöm. Kinek van még esetleg kérdése?
Nekem egy olyan kérdésem lenne így mindenkihez, tehát aki megszólítva érzi magát, ő válaszoljon, hogy a tisztaságot, tehát a házasság előtti, házasság utáni tisztaságot, illetve a hűséget, azt mennyire fontos szerintetek hangsúlyozni, vagy mennyire van erre igény a társadalomban?
Szabad annyit hozzátenni, hogy nem egészen értem a kérdést, hogy a tisztaság a házasság előtt. A házasságban nem kell tisztaság?
Én ezt a hűség fogalmával, tehát hűnek lenni már a házastárshoz is, és hűnek maradni a házastárshoz. Tehát ez...
Valamilyen kérdése?
Timi kérdése kapcsán én azért megszólítva érzem magam, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy a családok biztonságának az alapvető kulcsa az, hogy a párkapcsolati kultúra hogyan alakul a fiatalok körében, és hogy ezt felépítjük-e eléggé kicsi koruktól kezdve. Hogy ne egy zavarodott, vihogós, egyszeri szexuális felvilágosítást kapjanak akkor, amikor egyszer s mind azt is megtudják, hogy csak nehogy baj legyen, ami egyenlő gyerek. És utána aztán senki semmit nem beszél velük, de azért a társadalom elfogadja azt, hogy a mai fiatalsággal már nem lehet mit csinálni, hiszen ők már egyre korábban érnek, egyre korábban kezdik a szexuális életet, de ezzel párhuzamosan azt is kijelentjük, hogy egyre későbben érnek, mert elköteleződni egyre későbben tudnak, sőt a gyermek felvállalásához is egyre későbben érnek. Nem is értem, hogy ez a kettő hogy tudott ennyire szétcsúszni egymástól. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy nem a szexuális felvilágosítás, hanem a tiszta, méltóság teljes párkapcsolatra nevelés, tanítás, vezetés legyen az, amit megkapnak a gyerekek, meg a fiatalok. Ami nem tetszik nekem ebben a szóhasználatban, hogy a tisztaság szót a szexmentességgel szoktuk egyenlővé tenni, tehát hogy az a tiszta párkapcsolat, házasság előtti tisztaság, akik nem szexelnek. És azért értettem, amit a Timi mondott, hogy a házasság előtt és a házasságban, tehát az esküvő utáni tisztaság is iszonyatosan fontos, mert tudjuk, hogy párkapcsolatban, házasságban is van erőszak, és a szex lehet mocskos. Tehát ugye a méltó ölelés, a tiszta ölelés, és a szerelemnek az Isten kezébe helyezése, az Isten fényében való megélése, az igazán tiszta párkapcsolat. És hogyha erre el tudjuk vezetni a fiatalokat, akkor ők nagyon sokat kapnak ezáltal.
Köszönöm szépen. Akkor Tímea a kérdésére az első válasz megérkezett. Akár-e a kín ülők közül valaki még Tímea a kérdésére válaszolni? Igen.
Nekem van ehhez gondolatom is, és amiből egy másik kérdés fakad, hogy ez, amit így elképzelünk, mert ugye mi is indítottunk, kezdeményezünk és erősítjük azt, hogy a családi életre nevelés, vagy egy ilyen egészséges párkapcsolati nevelés jelenjen meg a közoktatásban úgy, hogy persze mindenki tudja, hogy a család feladata elsősorban, de hogyha teljesen szét van esve a család, mint ami azért egy elég jellemző dolog így Európában és Magyarországon is, hogy egy ilyen helyzetben, és itt jön a kérdés, hogy ez elképzelhető-e össztársadalmi szinten a papok, meg mondjuk az abortusz kérdésben az orvosok bevonásával, vagy szerintetek ilyen szigetek fognak kialakulni a következő évtizedekben, és ilyen szigetekben valósul meg ez a dolog a társadalmon belül, vagy lehet-e így össztársadalmilag?
Nagyon jó kérdés, mert például azt, amit az előbb mondtam, hogy az Isten fényében megélne a szexualitást, olyan ember számára elképzelhetetlen, aki számára az Isten nem létezik, nem tudja hinni az Istent. De azért tiszta szeretetre, méltó szeretetre, egy szép párkapcsolatra ő is ugyanúgy képes, mint bárki más, tehát hogy ezt nem lehet így szétlen. És vannak gyerekek, és vannak olyan fiatalok, és vannak olyan emberek, akik úgy növekedtek föl, hogy olyan építőkövek hiányzanak belőlük, amik egyszerűen nem teszik lehetővé, hogy ez megvalósulhasson azért, vagy nagyon nehezen teszik lehetővé. De azt gondolom, hogy attól, hogy bizonyos szigetekben talán jobban meg fog valósulni, máshol meg talán egyáltalán nem fog megvalósulni, az arra való törekvést nem kellene feladni, hogy ezek a szigetek minél nagyobbak legyenek. És hogy minél többeket elérjük, mert soha nem tudhatjuk, hogy kinek a szívét tudjuk megérinteni, ki az, akinek leesik a tantusz valahol.
Bocsánat, én az jutott eszembe egy kicsit ugyancsak válasz és kérdés egyben, hogy hány olyan lányjal beszélgettünk a Magyarországon hasonló hétvége, mint amiről Márta beszélt. Mi itthon Magyarországon Ráhel Szörösketjének hívjuk, és egy nappal rövidebb, mint Mártaéké, de nagyon hasonló program. És hogy hány olyan történetet hallottunk, ahol a katolikus, ki kell mondani, bigottság nevében tuszkoltál a nagymama meg anyuka gyorsan titokban abortusszal, és nagyon erőszakosan a lányát, hogy ki ne tudódjon, hogy mi templomba járó emberek megestünk, és tehát, hogy ebből nyitni egy párbeszéd felé, ami viszont ne legyen olyan párbeszéd, hogy teljesen liberalizál mindent, és csak csacsogjunk róla, de a te döntésed, én mellé állok, bármit döntesz, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy hazugság, ez a mondat, és szerintem ehhez nagyon tényleg fel kell nőni ahhoz, hogy erről egy értékes, sugárzó és méltó párbeszéd születessen. És mostanában számomra ez egyre világosabb, hogy ezt a témát, és ezt sokszor szoktuk Antal atyával meg másokkal beszélni, hogy a bőjt és az imádság az, ami igazán ki tudja mozdítani a holdpontról. Tehát tényleg, hogyha egy ilyen szigetekben is gondolkodva, hogy tudnánk a legaktívabban elkezdeni a munkát, akkor valószínűleg ez az út.
Én nagyon-nagyon nagy bizalommal vagyok az egyház iránt, és szerintem a papságnak a szerepe az egy ilyen zászlóként kell, hogy lobogjon, és az értékeket mindenki számára közvetíteni. Két nagyon nagy tévhitet kéne eloszlatni az emberek tudatából. Az egyik, ami most általánosan elterjedt, és akikkel beszéltem, tehát a jegyes oktatásra is már a párok 99%-a már úgy érkezik, hogy együtt élnek. Mert az egyik tévhit az azt mondja, hogy úgy lehet jól fölkészülni a házasságra, tehát ugye a sátán a hazugság atya. Nem azt mondja, hogy így fogom szétcincálni, tönkretenni a házasságokat, hanem úgy lesz jó a házasság, hogyha előtte kipróbálja azt a területet is. A kutatások pedig pont ezzel ellentétesek. A másik mostani hazugság az majd a pornográfia területére vezet, hogy úgy lesz jó a technika, hogyha a pornó különböző dolgait magáévá teszi, és ez már ilyen tizenéveseket is, tehát veszélyeztetettek a számítástechnika világában. Na most ennek következménye az abortusz, mert ugye tudjuk, hogy tehát a fogamzásgátló gyógyszerek sem 100%-osak, az óvszer meg ilyen 70-80%-os hatékonysággal működik, És akkor ott állunk, hogy abortusz, annak a következménye pedig ez, meg amiért itt vagyunk. Hogy valahogy ezt kéne a fejekbe tisztázni, hogy a jó házasságra felkészülés nem azt jelenti, hogy... Tehát a hűségnek a megélése, és ez is egy... Tehát, hogy a 10 parancsolatból a 6. parancsolat az ugyanolyan erős, mint az 5. És most ez a 2 az, ami meg még a 9., meg még a... Tehát, hogy felsorolhatjuk, tehát ez több ponton is átfedés mutat. Úgyhogy én az egyház szerepét óriásinak látom.
Akkor csak a kérdés, hogy a papi listára, egy zárt listára én célzottan kitettem a mai napot, de nem volt osztatlan sikere, és hát látjuk, hogy nem is volt gyümölcse, tehát ebből a szempontból. Talán ez az egyetlen mércéje, hogy van egy gyümölcse vagy sem, és tudjuk, mennyire elfoglaltak, és szombat délelőtt is van. Egyébként itt a teremben nem régen volt, talán 2 hete Anna Helpine-nak az előadása, és azzal kapcsolatban nagyon fontos beszélgetés, ami szintén arra fókuszált erősen, hogy önmagában a fogamzásgátló tablettáknak a használata is, hogy mennyire megszenvedi a női szervezet a normális működést, hiszen elnyomja a hormonokat, fölborítja a biológiai háztartását, az egész menetrendet, tehát hogy arra is fölhívni a figyelmet, hogy hát akarja, ha valaki használja, de tudja, hogy ez azzal jár, hogy akkor a normális női menetrendje, és hiszen sok egyéb hatása is van a hormonoknak, a csontképződéstől, a vér, szóval mindenféle, hogy ez is ezzel jár, hogy ez is a következménye. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon tényleg olyan fontos út, hogy a gyümölcsöket nézni, hogy a rossz gyümölcs, az gyümölcs, hát akkor akarod-e enni ezt a rossz gyümölcs, vagy se, akkor szedd be azt a... Igen, most akart valamit Antal atya mondani, és akkor utána Ilona.
Tamásnak a megszólás, meg Anettére is válaszolva. Én magamat, mint papot nézve, hogy hogyan és mi motivál, hát azt kell mondjam, hogy azoknak az élete és tanúság tétele, akik felé szolgálok, tehát akár a ráhőszőlős kertjén keresztül, hogy megtapasztalom a gyógyulást náluk, akár a lelki vezetésnél, gyóntatásoknál, vagy egyáltalán, amikor történnek valóban olyan csodák, mint ahogy a Kovalszka asszony is beszélt róla. Hát engem, mint papot, ez ihlet meg, és ez lendít tovább, és hogy így mondott, hogy nem jöttek az atyák, nyilván ez sok mindennek betudható, de biztos vannak többen itt olyanok, akik gondolnak most a saját plébánosukra, hogy vajon őt hogy lehetne megszólítani egy ilyen életvédelem témával, hogy ő megengedje ezt, vagy hogy elindítson valamit. Nálam ez úgy működött, hogy láttam történni a dolgokat, amikor az élő emberek élő tanúságtételeket mondtak el. Akkor láttam ennek, ahogy mondom, a gyümölcseit, akkor... Tehát így visszafelé hat a papra is, tehát ez jó, ha tudjátok. Mert ugye az van általában a fejben, hogy mi papok hatunk az emberekre, és akkor ők elgondolkodnak. Ezért ez fordítva is nagyon működik.
Ehhez kapcsolódva szeretnék megosztani egy tapasztalatot, mert akkor 21 évesen, amikor engem a Jóisten elhívott erre, én addig is egy katolikus családban nőttem fel, Regnum Marianum közösség, aztán egy református gimnázium is volt közte, úgyhogy sok keresztény meg katolikus körben mozogtam, és én erről a témáról soha nem hallottam. Talán annyit tudtam, hogy abortusz gyilkosság, de hogy ez így elbeszélgetni róla kortárs közösséggel bármi, soha semmit, hogy teljesen szűz voltam erről a területen, és azért is hotott, amikor én egy ilyen előadásra beültem, pont az Ilona előadására, nekem ez úgy, ez a fájdalma ennek, és akkor esett le nekem, hogy én is felelős vagyok. Hogy nem az, hogy nekem nem lesz abortuszom, vagy tiszta életet élek, és akkor én ebből ezt úgy szépen megúszom, hogy ez nem elég, mert az embertársainkért felelősséget kell vállalnunk, és most jelenleg ez a tragédiájuk folyik, hogy minden negyedik kisbabát elveszítünk ma is Magyarországon. És a férjem, aki akkor még a vőlegényem volt, ő Írországban szolgált, és a tavalyi hát szomorú népszavazás alatt én is kint voltam előtte egy hónapot. Ott kampányoltunk az életért, mert ott addig nem volt abortusz. Az alkotmányuk ezt leszögezte, hogy a baba életét is védte, és most már ott is bevezették, és ott nekem hatalmas élmény volt, hogy sokat jártunk misére, és hogy hát nyilván ez most ilyen kampányidőszak is volt, de hogy minden templomban ezért ima folyt, az atyák beszéltek róla, és hát nekem ez egy olyan annyira feltöltött, hogy én azóta is így imában hordozom azt, hogy itt Magyarországon is, ahogy Szabolcs atya és Antal atyának is a Jóisten ezt a szívére helyezte, hogy minél több atyának, és Írországban egy tanulság volt, hogy egy megyében nyertek az életpártiak, Donegal megyében, remélem jól mondom, ahol a püspök atya aktívan kiállt és kampányolt. Sajnos ott is több megyében volt, ahol inkább csendesek voltak, vagy meg se szólaltak, és abban a megyében, ahogy bátran, gyertek utánam kiállt, hogy ez azt mutatja szerintem, hogyha az egyház részéről is van egy vezetés, akkor annak gyümölcsei vannak is, úgyhogy olyan hálás vagyok itt távolról is ennek a püspök atyának.
Kerekasztal beszélgetést hallottak magyar életpárti szervezetekkel az életnapján.
Hírek.